Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A mikrofonnál továbbra is Németh Zoltán. A következő negyed óra elején arról hallhatnak, hogy 8 jelölt közül lehet majd választani a március 18-ai orosz elnökválasztáson, közölte az Orosz Központi Választási Bizottság. Sigmund Árpád összefoglalója.
Az Orosz Központi Választási Bizottság a támogató aláírások hitelességi vizsgálatának és az aspiránsok végérvényes regisztrálásának lezárását követően közölte, hogy a jelölteket a szavazólapon az orosz betűrend szerint kell majd feltüntetni. Ella Panfilova, a testület elnöke sok sikert kívánt minden jelöltnek, majd bemutatta a szavazólap mintapéldányát, amelyen a jóval több mint 300 ezer ajánlást összegyűjtött, így függetlenként induló Vlagyimir Putyin orosz elnök mellett az Oroszországi Össznépi Szövetség képviselőjében Szergej Baburin, az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja részéről Pavel Grudinin, az Oroszországi Liberális Demokrata Párt színében Vlagyimir Zsirinovszki, a polgári kezdeményezéstől Ksenija Szobcsak, az oroszországi kommunisták részéről Maxim Szurjakin, a növekedés pártjától Boris Titov, a jablokú képviseletében pedig Grigori Javlinszki szerepel. Tavaly összesen 70 ember, 46 független aspiráns és 24 párt képviselője jelezte, hogy indulni kíván az orosz elnök választáson. Vlagyimir Putyin elnök legnagyobb politikai ellenfele az ellenzéki Alekszej Navalnyi elnökjelölt aspiránsként való bejegyzését december végén tagadta meg a választási bizottság, arra hivatkozva, hogy két gazdasági bűncselekmény miatt felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Válaszul Navalnyi nemrég a választás bojkottjára szólította fel szimpatizánsait. Tekintve azonban, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatottsága a legutóbbi közvéleménykutatások alapján 69,9%-os a szavazni hajlandó lakosság körében, a hivatalban lévő elnök a választás egyértelmű favoritja. Az úgynevezett agitációs időszak február 17-én kezdődik és március 17-éig tart idén Oroszországban.
Újra lehet alapítani a marosvásárhelyi római katolikus gimnáziumot, döntött a román szenátus. A jogszabályt még az államfőnek is alá kell írnia, és a helyi hatóságok is megnehezíthetik a magyar iskola újraindítását, mondta a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső munkatársa. Domani Csandrás kérdezte Pászkán Zsoltot.
A román szenátus elfogadta azt a törvényt, ami megnyitja az utat az újbóli létrehozása felé, a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium újbóli létrehozása felé. Természetesen ez nem volt egyszerű, gyakorlatilag a Mentsétek meg Romániát szövetségen kívül az összes többi ellenzéki párt, a Nemzeti Liberális Párt és a Népi Mozgalom párt nem csak hogy leszavazta, de elképesztő nyilatkozatokat tettek, például olyat is az utóbbi párt, a Traian Băsescu volt elnökhöz köthető párt vezetője, az még odáig is elmerészkedett, hogy a román parlamentben kijelentse, hogy Marosvásárhelyen nincs tisztán román nyelvű középiskola, ami nem csak hogy nem felel meg a valóságnak, de egyszerűen ez hangulatkeltés és magyar ellenes uszítás. Ezen kívül amúgy magyar származású Ludovik Orbán, a Nemzeti Liberális Párt elnöke bejelentette, hogy az Alkotmánybíróságon fogják megtámadni, amennyiben találnak olyan elemet, ami alkotmánysértő. És ne felejtsük el, hogy még Klaus Johannis elnöknek ellen kell jegyezni, tehát ki kell hirdetni a törvényt.
Ha ez megtörténik, tehát ha az államfő aláírja a törvényt, ideális esetben mikor indulhat újra a tanítás az iskolában?
Elvileg, hát persze Romániáról beszélünk, ezt tegyük hozzá, tehát soha nem lehet tudni, hogy milyen közigazgatási dologba kapaszkodnak majd bele. Elvileg elhárulna az akadály, de a mostani parlamenti döntés megelőzően a Maros megyei tanfelügyelő, az ahova tartozna ez az iskola, már rögtön, mint egy megelőlegezve az ő hozzáállását, rendkívül negatív módon viszonyult, és szintén a valóságnak nem megfelelő adatokat közölve kampányolta az iskola ellen. Tehát nagyon nehéz megmondani, hogy tényleg szeptemberben elindulhat-e a magyar iskola. Várjuk meg, hogy egyáltalán bekerül-e a Maros megyei iskolahálózatba ez az oktatási intézmény, tehát hogy előbb jogilag létrejön-e, utána, hogy ezt a Maros megyei tanfelügyelőség be is iktatja-e a Maros megyei és ezen belül a marosvásárhelyi iskolai intézmények közé, és még akkor is lássuk, hogy elindul-e a beiratkozás és milyen körülmények között.
Pászkán Zsoltot, a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső munkatársát hallották.
EP percek. Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az EP szerdán strasbourgi plenáris ülésén nem fogadta el azt a javaslatot, hogy a 2019-es európai parlamenti választásokon a 73 brit mandátum felszabadulásával, 27 képviselőt uniós választókerület kialakításával, úgynevezett páneurópai listák alapján válasszanak meg. Arra viszont igent mondott a képviselők többsége, hogy a jövő tavasszal esedékes Brexitet követően 751-ről 705-re csökkenjen a képviselők száma. Az egyik jelentéstevő, a néppárti Danuta Hübner arról beszélt, hogy az elfogadott szöveg szerint a Brexit után a 73 brit mandátumból 46 tartalékba kerülne egy esetleges uniós bővítés esetére. A maradék 27 képviselői helyet 14 tagállam között osztanák szét. Az állásfoglalás kiemeli, hogy a változtatásokra csak akkor van szükség, ha az Egyesült Királyság valóban kilép az EU-ból. Az egyenlőtlenségek kiegyenlítése érdekében Franciaország és Spanyolország 5-5, Olaszország és Hollandia 3-3, Írország 2, valamint Lengyelország, Románia, Svédország, Ausztria, Dánia, Szlovákia, Horvátország, Finnország és Észtország 1-1 további mandátumot kapna. A többi uniós tagállam, köztük Magyarország mandátumainak száma nem változna a jelenlegihez képest. Az Európai Unió külső határainak védelme az Unió egyik legfőbb feladata, jelentette ki a horvát kormányfő az Európai Parlament plenáris ülésén az európai jövőjéről szóló vitában. Andrej Plenković szerint Horvátország nem schengeni tagországként már bebizonyította, hogy hozzájárul a külső határok védelméhez. Our path to the future. Előre és nem visszafelé kell haladnunk. Horvátország azért lépett be az Európai Unióba, hogy partnereinkkel közösen egyenlő államokon, polgárokon és lehetőségeken alapuló Európát építsen. A vitát követően a kormányfő egy sajtótájékoztatón országa terveiről is beszélt. Szeretnénk már a körön belül lenni. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél hamarabb csatlakozzunk a schengeni övezethez és az eurózónához. Az Európa jövőjéről szóló vitában egyes képviselők a nemzeti és európai identitás megőrzését és összehangolását hangsúlyozták, mások pedig Európa szociális felelősségvállalásának erősítését szorgalmazták. Jó hír az online vásárlóknak. 2018 végéig eltörli az Európai Unió a területi alapú korlátozást, az úgynevezett geoblokkolást. Így könnyebb lesz beszerezni valamit egy másik országban lévő cégtől az interneten. Erről az EP döntött kedden.
Tulajdonképpen azt értük el, hogy az online vásárlás és a vásárlás a való életben még közelebb kerüljön egymáshoz, és így senkit ne érhessen hátrányos megkülönböztetés az interneten.
Így fogalmazott Rúzsa Thun, lengyel néppárti jelentéstevő a most elfogadott rendeletről. A szabályok tehát az év végéig életbe lépnek, és kiterjed olyan árukra, például háztartási eszközökre, bútorokra, vagy elektronikai cikkekre, amelyet a cég olyan uniós tagállamba is szállít, ahová az ügyfél hajlandó elmenni érte. Felhő alapú szolgáltatásokra és adattárolásra, továbbá szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásokra, mint például a koncertjegyek, vagy belépők sporteseményekre. Az Európai Parlament egy záradékot is elfogadott. Ennek értelmében a bizottságnak 2 éven belül meg kell vizsgálnia, hogy szükséges-e a törvényt kiterjeszteni további termékekre, mint például az e-könyvekre, a letölthető zenékre és az online játékokra. Leváltották alelnöki tisztségéből Richard Czarneckit az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén, mert a lengyel kormánypárti politikus januárban a náci kollaboránsokhoz hasonlította egyik képviselőtársát, a lengyel ellenzéki Rúzsa Thunt. Pedro López de Pablo, az Európai Néppárt egyik szóvivője kiemelte, a szóban forgó kijelentéssel a politikus átlépett egy határt. Hasonlóan vélekedett a szociáldemokrata frakció egyik alelnöke is, aki szerint Czarnecki túlment az elfogadható politikai diskurzus határain. Az üvegházhatású gázok ipari csökkentését és ezen keresztül a párizsi klímacélok megvalósítását célzó jogszabályt fogadtak el, szintén kedden Strasbourgban. A jogszabály értelmében az Európai Unió fokozatosan lejjebb szállítja a széndioxid kibocsátási küszöböt, valamint a kvótaár csökkenésének megállítása érdekében még gyorsabb ütemben mérsékelné az elérhető egységek számát a piacon.
Az EP perceket hallották.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Más kormányfők mellett a héten Orbán Viktorral is tárgyalt európai körútján Donald Tusk, az Európai Tanács vezetője. Ám a találkozóról igen kevés információt közölt a kormány a sajtóval. Zsigmond Árpád összeállítása.
Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyalt Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke szerda este Budapesten, ám Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke csupán annyit közölte mellett a találkozóról az MTI-vel, hogy az uniós vezető a soron következő EU csúcs találkozók előkészítése okán látogat el a legfontosabb európai fővárosokba. Mindezt Feledi Botond külpolitikai szakértő is megerősítette az Inforádió Arena című műsorában.
Ennek van egyébként egy nevés, az a Tour de Capital, tehát ez egy régi beled gyakorlat. Bár volt, amikor ezt a soros tanács elnöke vitte végig, amikor egy nagyobb akció volt, de önmagában ez nem jelent most egy extra uniós mozgást. Tehát ez neki a feladata, hogy meghallgassa előre a álláspontokat, és egy olyan pozíciót tudjon prezentálni a közös európai tanácson, amit már legalább kiindulási pontként tudnak venni, vagy lássa, hogy hol vannak a nagy szakadékok, amiken még dolgozni kell.
Ennek megfelelően az Európai Tanács elnöke a héten Orbán Viktor előtt a holland miniszterelnökkel tárgyalt, Budapestről pedig Berlinbe utazott tovább. A február 23-án esedékes uniós csúcs találkozó egyik legfőbb témája az Európai Unió következő 2020-tól kezdődő 7 éves költségvetési ciklusa. Az eddigi forráselosztási rendszert ugyanis nem csak az egyik nettó befizető, Nagy-Britannia kilépése, hanem egyéb tagállami törekvések miatt is át kívánják alakítani. Emiatt egyeztettek a visegrádi országok, illetve Bulgária, Horvátország, Szlovénia és Románia képviselői az Európai Bizottság költségvetésért felelős biztosával múlt pénteken Budapesten. A tárgyalást követően Lázár János úgy látta, hogy nincs áthidalhatatlan különbség Magyarország célja és az Európai Bizottság költségvetési elképzelései között. A magyar kormány olyan uniós költségvetést szeretne 2020 után, amely biztosítja azt a fejlődést, hogy Magyarország maga is nettó befizetővé váljon. Lázár Jánost hallják.
8 ország megnyitotta annak a lehetőségét, hogy a befizetések növekedjenek, akár 1,1%-ra. Én Brüsszelben a miniszterelnök megbízásából január elején közöltem, hogy a magyar álláspont 1,2-ig is elmehet, de az 1,1 az teljesen rendben van a V4 és a résztvevő tagországok.
Lázár János emellett hangsúlyozta, hogy Európának továbbra is szüksége van a tagországok közötti fejlettségi különbségeket kiegyenlítő kohéziós politikára, az Európai Bizottságot pedig ambiciózus költségvetés kidolgozására biztatta a politikus. Zsigmond Árpád, Inforádió 88,1.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Király István Dániel volt, én Németh Zoltán vagyok. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!